Mária dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Eljutottunk az előadás sorozatban a betegek szentségéhez. Mikor a hajó a viharos tenger után a kikötő közelébe jut, felszáll a révkalauz és átveszi a kormányt, hogy a hajó biztosan kiköthessen. Vagy mikor a repülő az óceán felett viszi utasait, a kapitány az ura a gépnek, de a légi kikötő közelében a repülőtér irányít tornya veszi át a parancsnokságot, hogy az utasok biztonsággal leszállhassanak. Így van ez az ember életében is. Mikor az élet eljut utolsó szakaszához, Krisztus hozzánk akar társulni, hogy biztonsággal bejussunk az örök életre. Az emberek a félelem szentségévé változtatták át a betegek szentségét. Jaj, mi lesz, ha hívjuk a plébánost és a beteg megijed? Ez nem a félelem szentsége, hanem a megkönnyebbülésé és a vigaszé. Az evangélium gyakran beszél arról, hogy Jézus betegeket gyógyított. Általában összekötötte a gyógyulást a bűnbocsánattal. Az embereknek nem csak testi nyomorát nézte, hanem a lélek nyomorát is. Az apostolok is azt a feladatot kapták, hogy gyógyítsanak. Az ősegyházban a gyakorlat volt a gyógyítás és a bűnök megbocsátása. E szentség kegyelme megadhatja a testi gyógyulást, mert Krisztus azért jött, hogy az egész emberen segítsen test és lélek. A szentség majdnem minden imája a gyógyulásról szól, hogy a beteg beépüljön újra régi tevékenységébe a közösségbe, és ha nem is gyógyul meg a beteg, megnyugvást ad, jobban megérti az élet és léte értelmét. Megnyugtatja lelkileg, kibékíti saját magával, megtisztítja a bűneitől, növeli benne a kegyelmet, hogy megszentelje a betegség állapotát, megerősíti, hogy szembenézzen a halállal, hogy saját szenvedésében átélje Krisztus szenvedését, és a szenvedés által növekedjék a feltámadás reménye. Jézusnak nem a gyógyítás volt a nagy csodája, hanem a bűnök megbocsátása. Akiket meggyógyított vagy feltámasztott, azok pár év múlva újra meghaltak, az egyik tüdőgyulladásban, a másik a Jordánba fulladt bele. Most 2000 évvel később milyen mindegy, ha valaki 2000 évvel ezelőtt, vagy csak 1990 éve halt meg. Ők is mindnyájan az örökké valóság gyermekei, viszont akik megkapták bűneik bocsánatát, élnek az örök boldogságban. Ha valaki a rokonságban súlyosan beteg, hívd el a papot. Ne mondd, hogy majd később már megijedhet, ha meglátja a papot. Ne légy ilyen kegyetlen azokkal, kik az örökké valóság előtt állnak. Mit használ neki, ha az újságban az első oldalán is jelentik halálát, ha a legszebb beszédet tartják is koporsója felett, de lelke örökre szenvedmel átkárhozott? Mit használ neki, ha kihívó emlékművet vagy márványtáblákat emelnek nevének, de lelke a pokolba szenved? És volt-e már haszna férjének abból, ha felesége érte kincseket keresni a pokolba ment? Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkét elveszíti? Ha nincs meg a kegyelmi élete, nem mehet be az örök boldogságba. Megjelenik Isten előtt üres kezekkel, szegényen és nyomorultan minden gazdagság nélkül. Meghalt üres kezekkel, és így ment be az örökké valóságba. Ne akkor hívjuk a papot, mikor már nem lehet semmit tenni, hanem mikor a betegnek megvan az öntudata, hogy tudatosan készüljön az örökké valóságra. És mekkora bűn az, ha valaki papot kíván, de a rokonok nem közvetítik a kérését, hogy meghallhassa a kívánt szavakat, feloldozlak téged bűneidtől. A gazdagok halála sokkal nehezebb, mint a szegényeké, de az egyház gondja az, hogy azok a szeretetteink, kik szívünkben élnek, azok az Isten szívében is éljenek. Ez a gond, ez a vágy hangos imádságá válik az egyház ajkán a betegek szentségében. Az egyház elsírja rékvémét, ókorjak és modernek, koldusok, királyok, névtelenek és félistenek felett. Az egyházat nem érdekli, hogy szegénye vagy gazdag, öreg vagy fiatal, hanem hogy az illető halhatatlan lelkét kiengesztelje az örök Istennel, és így menjen át az örökké valóságba. Ne akkor hívjuk a papot, mikor már nem lehet semmit sem tenni, hanem mikor a betegnek megvan az öntudata, hogy tudatosan készüljön az örökké valóságra. És mekkora bűn, ha valaki papot kíván, de a rokonok nem közvetítik kérését, hogy meghallhassa a kívánt szavakat, feloldozlak téged bűneidtől. Az egyház gondja nem áll meg sem a betegek szentségénél, sem a temetésnél. A szentek egyességéhez hozzátartozik nem csak a küzdő és a megdicsült, hanem a szenvedő egyház is, akik még a tisztító tűzben várják a lelkük nemesedését. Az egyház értük énekli örök nyugodalmat adj, de ez a nyugalom nem jelent élettelenséget, sem álmot, hisz a testtől felszabadult lélekben kitör és fejlődni indul az isteni élet. A nyugalom csak azt jelenti, hogy kipihenjük magunkat a világ zaklatásától, a kísértésektől, a családi zűrzavartól. Jelenti a rendellenességnek a végét, a rendnek a kezdetét. Ez a rend nem halál, hanem ellenkezőleg több élet, örök élet. Mert az ember meghal házastársa számára, a világnak, az üzletnek, a hivatalnak, a statisztikának, de nem az Istennek. Az Isten számára mindenki él. Azért fohászkodunk a halál kapujában is a merész imádsággal, az Úrnak, kinek mindnyájan élnek, jöjjetek, imádjuk őt. Az egyház egy egész hónapot szánt el az elköltözött lelkek megemlékezésére. Minden szentek estéjén kezdődik a megemlékezés, nagyon is jól beleillik az őszi tájba. Hisz az ősz tele van hervadással és elmulással, fonnyadt levelek szagával, tele végtelenbe elnyúló hosszú árnyékokkal. Ezek az árnyékok átnyúlnak a földről a más világba, mint valami keskeny híd, és átjönnek hozzánk a lelkek egyenként és nem párosan. Jönnek beláthatatlan hosszú sorokban. Megemlékezünk halottainkról, tulajdonképp nem csak ez a megemlékezés nem csak novemberben tart. Akiknek kedves halottaik vannak, számukra az egész év a halottaké. Mennyi titkot födel a sírhalom, mennyi kérdést támad bennük róluk és sorsukról. Imádkozó lélekkel állunk a sírok mellett. Az elmúlás érzetében lelkünk bánatossá és szemünk könnyessé lesz. Ugyanakkor azonban diadalmas fény csillámlik szemünkbe, valahogy fellebben a fátyol az elmúló világról. Egy új világot pillantunk meg, amely a halandó embert a halhatatlanságba öltözteti. A holtak sírjai megragad a kérdés, vajon végérvényesen meghaltak-e már? Meghalt-e bennük mindaz, ami test és ami vér, ami érzékiség és rendetlenség volt? Beléptek-e már abba a békébe, amely Szent Ágoston szerint rendes, erőteljes élet. Az az érzésünk, hogy még nem haltak meg egészen a világnak, tehát még átmeneti állapotban vannak, és segítségükre kell lennünk. Az egyház ott érdel a sírok között, meggyújtja a gyertyáit, imádkozik. Mikor a lelkek a más világba jutnak, még sok tökéletlen érzés lehet bennük. Nagy tökéletesség ám az, hogy a lélek ne ragaszkodjék rendületlenül semmihez. Látjuk a szenteket, hogy itt a földön hogyan igazították akaratukat, hogy Isten akaratával megegyezzék, és hogy ne ragaszkodjék sem a vigaszokhoz, sem a sikerekhez. Ez egy nagy elhaláson át kell esnie a léleknek a tisztító tűzben a másik világban, ezen tisztuláson át kell mennie. A folyamatot megköveteli az Isten, mint végső cél. Mindennek, ami van, feléje kell irányulnia, mindennek, ami mozog és él, beléje kell igazodnia. Ami pedig nincs feléje irányítva, ami nem tart feléje, a csikorog, őrlődik, törik. Mindennek az ő szent akarata szerint kell lennie. Csak az állja meg a helyét, ami ennek a szent akaratnak mértékeit tünteti föl magán. Gondolhatom hát, hogy mi minden oszlik és foszlik ott a lélekről. Mennyi látszatból ocsúdik ott föl az örökké valóság küszöbén, hogy mennyi érzékenység, kényesség, fegyelmezetlenség tudata jelenik meg, amely addig tudatukba se lépett. A lelki gyarlóságok tudatára ébredünk majd ott, ahol belátjuk igazán, hogy még imáinkban is, jó cselekedeteinkben is inkább magunk vigaszát kerestük, és nem az Istent. Keressetek engem, és élni fogtok, mondja a proféta. Ugyanakkor kiverődik a lélekbe a sok jó, ami lappang benne. Sok-sok erényesség, érdem van a lélekben. A kegyelmi fokozatok kincsei ezek. Ezeket itt a földön nem lehet látni, de ott előttünnek, és térfoglal a krisztusi hasonlóság a lelkükben. A kegyelemben halottai már nem növekedhetnek, de amely mértékben elhal a tökéletlenség bennük, abban a mértékben csodálatos szellemiség tölti el a lelket. Haldoklik a lélekben a test és a vér, de ugyanakkor erősen jelenkezik a mi szellemi élet. A lélek tehát ott a túlvilágon olyan, mint a kitavaszodó természet. Hideg van még, itt is, ott is hócsikok fehérlenek a bokrok között, csupasz még az erdő és a haraszt is zörög, de a rügyek már megmozdultak, már duzzad erőtől a természet. Némékben még nagyon hátra van az élet, másokon már fények jelenkeznek. A szépség bennük formáit bontogatja. Esetleg Isten dicsőségének végső kinyilatkoztatását várják. Páratlan készülés, mert erre a tavaszra nem jön ősz sohasem, és a találkozás nem váltja fel soha a búcsúzás. Isten szeme igazítja, Isten keze irányítja a megholtak sorsát. Két világ van, vagy jobban mondva az egyik már megvan, a másik még csak készül. Valamikor majd a mostani világ szétesik, de a szétesés előtt a világ nagyszerű életfolyamatát szemlélhetjük. Csodálatos profétai víziókba illő kép az élet folyása. Minden kavarok benne, az anyagok tömegei, az energiák, az erők, a formák és az elvek. Folyam ez, nincs benne megállás, csak alakulás és szétesés, kirengés és elmulás, kezdet és folytatás, születés és temetés. Az erők, a formák vívódnak ezzel a meg nem állással. Meg szeretnék állítani a szaladást és formába önteni az anyagot. meg is teszik, de nem bírnak vele csak egy darabig, mert azután megint bomlik, szétul, szétesik minden, mint a folyók hullámai. Minek is fáradnak, az alkotások tartanak egy darabig, akár egy jól megnyomor, összenyomkodott hólabda, aztán nem sokára ezt szétszedi a villogó napsugár, azt meg az álmulás éjszakája. Remeklő művészek a természet erői. Mit nem fakasztanak, mit nem dagasztanak lépten nyomon. Nem különbek az ember alkotásai. Az ember is állandóan gyúrja és alakítja az anyagot, hozzátesz és elvesz, épít és rombol. Gigászi műveket, bábeli tornyokat, egyiptomi piramosokat és nagyvárosi felhőkarcolókat hoz létre az ember. De semmi sem marad örökké. A magas falak összedülnek, és a leghíresebb ember is elesik, mint mikor a magas torony omlik, és zuhanásától beleremegnek a bércek. Nincsen semmi örök emberi életmű itt a földön, egyedül Isten nagy és senki más. Szép ez a világ, de azért nem tudja végleg lefogni a hamar kimerülő, kifáradó anyagot, szépséget és létet. Nem tudja örök formákba rögzíteni az energiák és a formák világát. Lehet nagy filozófiai meglátás, hogy minden folyik, de ugyanakkor inkább az őrjítő gondolat. Méltán kérdezi az ember, hát minek folyik, miért nem áll meg, és hova folyik? Úgy folyik-e, mint a folyók, melyek mindig csak előre rohannak, és nem térnek vissza, hogy lefolyik végleg, nincs visszaáramlás. És minek jött, ha nem maradt, csak szaladni jött? Hát nincs a teremtésben semmi, ami megmaradna, ami el nem múlna. Mi nagyszerű perspektíva nyílnék, ha az álmulásban erők volnának, amelyek ezt az iramló folyamot megfordítani, és a rajta tutajozó sok kajád ördögök, akik minden szépre, nagyra és örökre nyelvüket öltögetik, a pokolba kergetni tudnánk. Mi szép lenne a világ, ha nem járna mindig gyászba, mi szép volna, ha egyszer úgy igazán örülni tudna az elnemulás tavaszi fehérségébe. De hát minden elmúlik. Lehet, hogy a hold és a csillagok szakadnak nyakunkba, vagy a föld végleg kihűl, kifárad és megfagy. Esetleg atombombáikkal hevítjük föl a földet annyira, hogy itt élni már nem lehet, vagy összeütközünk más bolygókkal. Sok tudós számítgatja, hogy mikor lesz a világnak vége, ha már kezdetét úgysem tudják kiszámítani.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.